Do you want that?
Yes.
Yeah. I don't think my wife would call it an exciting life.
Nem gondolom, hogy a feleségem ezt izgalmas életnek hívná.
Good morning. It's great to be back in Hungary.
Jó reggelt kívánok, és nagy öröm számomra, hogy újra itt vagyok Magyarországon.
I've never been to Hungary before this year.
Ezelőtt, az év előtt, ezt megelőzően soha nem voltam Magyarországon még.
And I've already, this is my second visit.
De ebben az évben ez már a második utam Magyarországra.
I just love the country. Amazing.
És szeretem ezt az országot.
Well, just to say a bit about myself and my spiritual journey.
Magamról egy kicsit és az én lelki utamról.
I belong to a faith tradition that traces its origin back to the first century AD church.
Egy olyan egyházi tradícióból jövök, amely magát az első századig vezeti vissza.
So our church has you know, it basically was born out of Syrian Christians who came into Kerala, preached the gospel and intermarried with the nationals in India.
Azok a szíriai keresztények, akik átjöttek Kerala-ba, és úgy kezdték el az indiai testvéreinknek a misszionálását.
We believe St. Thomas too came there, but you know, that's not historically very clear.
Természetesen mi azt valljuk, hogy Szent Tamás is átjött, de ez történelmileg nem teljesen világos.
I came to what I call a personal faith and realization of who Jesus was over a period of I don't know how many years.
Az, hogy én személyes hitre jutottam, és megismertem Jézus Krisztus, hogy ő ki. Hát ez nem is tudom, hogy hány évnek a folyamatában történt.
And finally, in a Canadian Baptist setting, I sort of gave my life to Jesus Christ.
És végül egy kanadai baptista környezet volt az, ahol én végül átadtam az életemet Jézusnak.
I was initially discipled in the Methodist Church.
Aztán a tanítványozásom, a tovább hitbeli növekedésem a metodista egyházban történt.
There was a big name in Indian Christian Evangelical and Methodist Church, a name called Reverend Theodore Williamson. No, part of that. I don't know how many of you have heard.
Theodore Williamson, nem tudom, hogy hányan hallottátok az ő nevét, ő egy nagy név volt Indiában a metodista egyházban.
I then decided to continue to worship in and minister in the Anglican Church.
De aztán úgy döntöttem, hogy az anglikán egyházban tartozom, és ott veszek részt az Isten tiszteleteken, és ott szolgáltam.
My wife comes from an Anglican background.
A feleségem ugyanis anglikán háttérből jött.
And actually we have been sent out as missionaries from the Anglican Church.
És bennünket az anglikán egyház küldött ki misszióba.
So at the age of 18, I was ministering in the Anglican Church through preaching in church and through youth groups and Sunday schools.
Tehát 18 éves koromban már anglikán egyházban szolgáltam, ifjúsági közösségekben és ilyen vasárnapi iskolákban.
I joined the medical college at that time.
Ebben az időben egy orvosi egyetemre mentem.
And became a member of the IFES movement. I don't know whether that's here.
És akkor pedig az ottani diák mozgalomnak a tagja lettem, ami itt Magyarországon MEGDES néven ismert.
In India, the IFES movement was at that time largely Brethren Baptist.
Abban az időben Indiában az Evangéliumi Diák Szövetség nagyrészt baptista és testvérgyülekezet támogatással futott.
So evangelical in doctrine.
Evangéliumi volt a tanításaiban.
And that's where I learned a lot of what, you know, the Bible was talking about, my passion for missions all came from there.
És ez az idő engem nagyon formált. Itt tanultam meg mindazt, hogy hogyan értsük a Bibliának az igazságait, és a missziói látásom is itt formálódott.
As I pursued a career in the Indian Army in medicine.
És amikor a indiai hadseregben, mint orvos dolgoztam tovább.
I continued actually to stay in the Anglican Church.
Hivatalosan mégis az anglikán egyháznak a tagja maradtam.
Finally, after about 14 years in the army as a medical doctor, God called me into missions as we know it, full-time missions as we know it.
14 év orvosi gyakorlat után Isten aztán elhívott teljes időben misszióba.
I don't like that word.
Nem igazán szeretem ezt a szót.
Because I see myself actually as in missions all through my time in the army.
Mert igen csak misszióban éreztem magam mind a 14 évben, amíg a hadseregben szolgáltam.
Anyway, I joined in to serve.
De mindenesetre ekkor csatlakoztam az InterServe-höz.
And because we had to move to another city, then joined the Methodist Church.
És mivel egy másik városba költöztünk át, ott a metodista egyházhoz kapcsolódtam.
But soon God led us out to plant a church in Delhi.
De aztán Isten elhívott bennünket, és egy gyülekezet plantálásba kezdtünk Delhiben.
In the, you know, in the slums. Do you know what slums are? Yeah, in the slums of Delhi.
A nyomor negyedekbe ott.
And we actually planted what we called an evangelical charismatic church.
És akkor egy evangéliumi karizmatikus gyülekezetet plantáltunk.
So, if you see my background and from where I've come from everywhere, right?
És hogyha így a hátteremet nézitek, akkor hogy honnan is jöttem, hát mindenhonnan.
But it's been really helpful for me.
De számomra nagy segítség.
To be able to glean and understand how God is present in each of these places, these denominations.
Hogy megláthattam azt, hogy Isten hogyan munkálkodik és hogyan van jelen ezekben a különböző felekezetekben.
My original church is very ritualistic.
Az én eredeti egyházam nagyon legalistic.
Ritualistic.
Nagyon rituális. Szertartásos.
Right, the one that came down from the first century AD.
Az, amelyik az első században származtatja magát.
It's not the Orthodox.
Nem ortodox.
At the Reformation it came out of the Orthodox Church.
A reformáció idején kijöttek az ortodox egyházból.
But yet retains a number of the rituals that, you know.
De ezeknek a rituáléknak a liturgiai elemeknek egy nagy gazdagságát megőrizte.
I don't think I could worship in that church Sunday after Sunday.
Nem gondolom, hogy vasárnapról vasárnapra én folyamatosan tudnék, vagy szívesen tartoznék oda és járnék oda.
But I love to go into that service once in a while.
De szeretem mégis az Isten tiszteleteiket egyszer-egyszer elmenni oda és ott gazdagodni.
You know, the whole service is about telling the story of the gospel.
Az egész Isten tisztelet újra és újra arról szól, hogy az evangéliumnak a történetét mondják el.
But what comes out from that service is the amazing holiness of God.
És ami kisugárzik abból az Isten tiszteletből, az Istennek a szentsége.
How God is set apart, he's different from us.
Hogy Isten mennyire más, mint mi.
He's someone to be feared.
Valaki, akit tisztelettel félünk.
And of course, while they have not balanced it with the amazing personal relationship we can have with Jesus Christ.
És mivel ezt nem egyenlítették ki, nem egyensúlyozták ki azzal a csodálatos személyes kapcsolattal, ami Jézus Krisztus által adatott nekünk Istennel.
I think we evangelicals have not balanced the personal relationship with Jesus Christ well with the fear of God.
És úgy gondolom, hogy a másik oldalon meg mi evangéliumi keresztjének nem egyensúlyozzuk ki ezt a csodálatos személyes kapcsolatunkat Istennel, Jézus Krisztus által, az Isten félelmével és szentségével. Tehát nekünk meg egy kicsit az hiányzik.
So it's an interesting journey God took me on.
Tehát egy nagyon érdekes út, amin Isten engem végigvezetett.
But it's really helpful because today where we stand at a very exciting place in the history of the church.
De nagyon izgalmas, mert ahol most állunk, ez az egyház történelmnek egy nagyon izgalmas pontja.
The nature of the global church is changing, has changed.
A globális egyháznak a természete nagyon nagyot változott.
Do you know that Operation World says that by 2020, 80% of evangelicals will be found in the global south?
Az Operation World, majd elmondjuk, hogy mi hosszabban, de az a lényeg, hogy azt mondják, hogy 2020-ra a keresztények 80%-a a globális délkeleten lesz.
Global South, they understand that it's a.
Nem tudom, értjük el, hogy globális dél, Southeast or.
So no, yeah, Global South is basically Latin America, Africa and Asia.
Tehát ez Latin Amerika, Afrika és Ázsia.
Globally, the church is now more in Latin America, Africa and Asia than in Europe, Northern America and Australasia.
Ha globálisan nézzük, akkor bizony az egyház erősebb, és számokban is sokkal nagyobb Latin Amerika, Afrika és Ázsiában, mint Nyugat-Európában, Amerikában és Ausztráliában.
And the interesting thing about that then is that there is a different way that people are beginning to look at the Bible and at missions.
És ami ebben nagyon izgalmas, hogy ez egy új perspektívát hoz, ahogyan az emberek a Bibliára és a misszióra néznek.
If you remember when a man came to Jesus and asked him, you know, what do I do to get eternal life?
Emlékeztek arra a példára, amikor oda megy az ember Jézushoz és megkérdezi, mit kell tennem az örök életért?
And Jesus tells him, go and keep this commandment and that commandment.
És akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat.
He actually asks another question before that.
Ezelőtt ő még egy kérdést föltett.
He says, when you look at the scriptures, how do you read them?
Ha te az írásokat olvasod, hogyan olvasod azt?
How do you read scripture?
Hogy olvasod az írásokat?
You know, most of you, I'm sure, are convinced that the way you read scripture is the real way to read scripture.
És biztos vagyok benne, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy hát ahogy én olvasom, úgy kell olvasni. Az a helyes módja az ige olvasásnak.
We all are, aren't we?
Mindannyian így gondoljuk, nem?
And yet there are other ways you can look at scripture.
És mégis vannak más megközelítési módok, ahogyan olvashatjuk az igét.
One of the things that is challenging the evangelical world today is to look at scripture through another lens.
Ami ma az evangéliumi vagy egyáltalán keresztényeknek a kihívása ma, hogy más szemüvegen keresztül olvassuk az írást.
You know, when I went to get these glasses,
amikor ezt a szemüveget megcsináltattam,
the ophthalmologist put glasses on me,
akkor a optikus sok szemüveget tett elém,
and then he puts two lenses in, right?
Vagyis hát egy ilyen keretet elém tett, és akkor különböző lencséket tett bele.
Till you can read clearly.
És akkor mindig kérdezte, hogy most tisztán olvasol?
But then he does something else.
De aztán valami mást is csinált.
He takes another one.
Kivette az egyiket, vagy vette egy másikat.
And adds that on.
És még rátette.
And says, now is it a little bit more clearer?
És akkor megkérdezte, na, most egy kicsit még tisztább?
The way we understand scripture depends on the lenses through which we look at scripture.
Annak a módja, ahogyan az írásokat olvassuk, nagyon nagy mértékben függ attól a szemüvegtől, attól a lencsétől, amin keresztül nézzük.
For 400-500 years we've looked at scripture classically through an individualistic worldview.
Az elmúlt 400-500 évben az evangéliumot, vagy az egyetlen az írásokat, a Bibliát egy individualista világképen keresztül olvastuk.
With the church moving to the global south,
azzal, hogy az egyház egyre erősebb a globális délen,
suddenly the church is made up of people who generally look at everything through a community worldview.
Hirtelen egy olyan megközelítést kap, hogy az emberek, akik olvassák a Szentírást, közösségi világnézeten, világszemléleten keresztül olvassák az igét.
And that begins to change how we understand scripture.
És ez az ige értelmezésünket elkezdi megváltoztatni.
The point is that the Bible was written in a community worldview.
Mivel a Biblia eredetileg egy ilyen közösségi szemléletű kultúrában íródott.
And the people who it was written to were largely also looking at it from a community worldview.
És azok az emberek, akik először olvasták, ők is nagy mértékben közösségi gondolkodás, közösségi világnézet által voltak meghatározottak.
How does this change our understanding of scripture?
Hogyan változtatja meg ez az íráshoz, írás értelmezésünket?
When I was a small child, there was a song this little light of mine, isn't that this little light of mine? I'm gonna make it, let it shine.
Amikor kisfiú voltam, akkor énekeltük gyakran azt az éneket, hogy kicsiny kis fényemmel világítani fogok.
You remember that song?
Ismertek ezt az éneket?
Yes.
Where does that come from?
Honnan jön ez?
Where did the Bible does it come from?
A Bibliából jön.
It has a biblical basis, right? It comes from Matthew 5.
Máté 5-ből.
You are the light of the world.
Ti vagytok a világ világossága.
And so we sing, this is the light of mine.
És mit éneklünk? Én vagyok, aki világítod.
But what is the next sentence? You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.
És hogyan folytatódik? Ti vagytok a világ világossága, aztán pedig nem rejthető el a hegyen épült város.
Not a single lamp set on a hill that cannot be hid. A city, a collection of lamps, a community of light that is set on a hill cannot be hid.
Nem egy egyedüli gyertyácska a hegyen az, ami nem rejthető el, hanem a közösség, a város, a hegyen épült város nem rejthető el.
Of course, I'm still a light.
Persze, természetesen én továbbra is világosság vagyok.
But when Jesus says you are the light of the world, someone who comes from a community view immediately understands it in the context of community.
Természetesen ugye én a világ világossága vagyok, de ha valaki, aki közösségi világnézet háttérrel érkezik és olvassa ezt az igét, hogy ti vagytok a világ világossága, nem is tudja máshogy érteni. Csak úgy, hogy rögtön szeme előtt van a közösség, akivel együtt vagyunk a világ világossága.
That when together our lights shine together,
mert ha mi fényünk együtt, közösen világít, az nem rejthető el.
And so, as we explore together, Global North and Global South, what's the Bible actually saying? We stand at a very interesting time.
És amikor elkezdtük együtt kutatni az írásokat, a globális dél és a globális észak, akkor nagyon izgalmas felismerésekre jutottunk.
So I'm going to talk a bit about where we come from at a perspective from community. How do we look at the Bible and understand it?
Én ebből a közösségi értelmezésből fogok közelíteni, hogy hogyan értjük mi az igét.
And as we look at it from community, then how do we understand unity?
És amikor mi így a közösségi szemlélettel közelítünk, akkor hogyan értjük az egységet?
But before I do that, let me just show you my wife.
Mielőtt ezt megteszem, hadd mutassam meg nektek a feleségemet.
Premi, she's a primary school teacher.
Ő egy iskolai tanító.
Lives in Kuala Lumpur right now.
Kuala Lumpurban él most.
We live in Kuala Lumpur right now.
Vagyis hát mi ott élünk, elvileg együtt.
That's my daughter.
Ő a lányom.
Anisha.
Anisha.
She is not married, she's 31, and she lives in Almaty in Kazakhstan.
Ő Almatiban él, Kazakhstánban, 31 éves, még nincs férjnél.
She's gone out through our organization for 2 years as a teacher in Kazakhstan.
A missziós szervezetünkön keresztül tanárként ment ki misszióba Kazakhstánba 2 évre.
And that's a bus in Kazakhstan.
És itt egy buszon ül.
And that's my son and his family.
Ő pedig a fiam és a családja.
Two of the most beautiful daughters in the world.
Két legcsodálatosabb lánygyermek a világon, vagy unoka.
And he works with the International Justice Mission.
Ők nemzetközi igazságszolgálatban vannak.
So, to actually start talking now.
Na, akkor most kezdődik az előadás. Mindenki hall engem, mert nem akarok kiabálni, ezért belebeszélek a mikrofonba, de ez így elég erős, ugye?
Jó,
köszönöm szépen. I just ask if it works well, because I don't want to shout.
So kingdom communities is what I'm going to talk about as we get to the theme of understanding what Jesus meant when he called us to unity.
Isten országa közössége. Erről akarok beszélni, mielőtt aztán oda érkezünk, hogy mit értett Jézus az egység alatt.
You know, I just believe God is leading us because both last night and then this morning, as we looked at the Bible, we looked at themes that are going to come again and again through what I'm going to say.
És én tapasztalom, hogy Isten vezet bennünket, mert mind a tegnap esti áhítaton, mind a ma reggeli biblia tanulmányozáson sok minden meg lett ágyazva annak, amiről én ma beszélni akarok.
Jesus said, as the Father has sent me, so send I you.
Jézus azt mondta, hogy ahogyan az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket.
And I think we can never understand that unless we understand what, how did the Father send Jesus.
És azt gondolom, hogy ezt a mondatot, ezt a kiküldést soha nem fogjuk megérteni addig, amíg nem vizsgáljuk meg, hogy hogyan is küldte el az Atya Jézust.
What is Jesus understanding? What is the Jewish understanding of Messiah?
Mi a zsidó értelmezése a Mesiásnak?
What is Jesus' own understanding of his role that God had sent him to play?
És mi a Jézus önértelmezése az ő szerepéről, amit Isten neki szánt, hogy töltse be?
And I guess I'm just so amazed again and again that what Jesus came was not actually to save us from our sins, but he came to preach the kingdom of God.
És újra és újra rácsodálkozom arra, hogy amit Jézus mond, hogy ő miért jött, nem csupán annyiról beszél, hogy azért, hogy megváltson bennünket a bűneinkből, hanem arról beszél, hogy azért, hogy meghirdesse Isten országát, hogy Isten országát elhozza.
Of course, as part of that is the forgiveness of sin.
És természetesen ennek része a bűnök bocsánata.
But to make it all about the personal, individual forgiveness of sin is to miss the point of the Bible.
De hogyha az egészet lecsökkentjük a személyes, individuális bűnbocsánatra, akkor az Isten országának a teljességét, a lényegét szemünk elől veszítjük.
But Matthew, Mark and Luke would say Jesus actually says that he actually came to preach the kingdom of God.
Hogyha Máté, Márk, Lukács evangéliumát megnézzük, akkor újra és újra találkozunk azzal, hogy Jézus maga is ezt hirdeti, ezt mondja, hogy azért jött, hogy Isten országát hirdesse.
As the Father has sent me, so send I you.
Ahogyan az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket.
Luke 7 and Luke 10 are two instances where he sends people out.
A Lukács evangéliumának a 7. és 10. részében ő embereket küld ki.
First he sends the 12 out.
Először is a 12-t küldi ki.
And then he sends the 72 out.
És aztán pedig a 72-t küldi ki.
Both the times he is very clear what they're supposed to do.
Mind a két esetben nagyon világos útmutatást ad nekik, hogy mit kell tenniük.
There are two things he tells them.
Két dolog.
Go and preach the kingdom of God.
Hirdessék Isten országának az evangéliumát.
And don't take anything with you.
És ne vigyétek semmit magatokkal.
Now both of those we minimize.
Ezt mind a kettőt minimalizáljuk.
We may accept the first one, go and preach the kingdom of God. We definitely don't think the second one is the way to do missions.
I didn't get it.
The first one, that is go and preach the kingdom of God, we may accept.
Az elsőt elfogadjuk, hogy menjetek és hirdessétek Isten országát.
The second one, which says no purse, no coat, no this, no, that we don't accept.
De a másodikat, hogy semmit ne vigyetek magatokkal, sem pénztárca, sem ruha, sem semmit, na ezt nem fogadjuk el.
But actually that's the way Jesus came.
De ez az, ahogyan Jézus érkezett.
With nothing.
Semmivel.
No divine power.
Semmi isteni hatalommal.
He emptied himself of everything.
Megüresítette magát, mindentől kiüresítette magát.
And relied on the Father for the powers that he would then exercise in this world.
És teljesen az Atyára hagyatkozott.
He was not born
a hatalom kérdésében, amit majd ebben a világban aztán gyakorolt.
He was not born the rich family, he was born the poor family.
Nem egy gazdag családba született, hanem egy nagyon szegény.
The sacrifices they made were the doves that came from a poor family.
Az áldozat, amit a családja bemutatott, a galambok, ez a legszegényebb családoknak az áldozata volt.
And I'm convinced as we look at how missions is going to happen in the future, money is going to play a very small part in how we do missions.
És meg vagyok győződve arról, hogyha a misszióra nézünk, hogy hogyan fog történni a misszió a jövőben, a pénz ebben nagyon kicsi szerepet fog játszani.
God's going to take us back to the power of the Holy Spirit as the main driving force of missions in the future.
Az Isten vissza fog vinni bennünket a Szentléleknek az erejéhez, mint a legfontosabb mozgató erő, ereje a missziónak.
Anyway, Jesus came preaching the kingdom.
Szóval Jézus a Isten országát hirdetni jött el.
And in Luke 7, when the disciples go out, the Bible records a very interesting statement that they went and preached the gospel.
A Lukács evangéliumnak a 7. részében, amikor a tanítványok elmentek és hirdették az Isten országát, akkor így tudósít róla Lukács, hogy hirdették az evangéliumot.
If I were to ask you, what is the gospel?
Ha megkérdeznélek benneteket, hogy mi az evangélium?
I would probably be here something like, you know, we are sinners, Jesus died for our sin, when we accept him as savior, we come into a relationship with Jesus Christ, and we have eternal life.
Valószínű, hogy ezeket mondanám kell, hogy mi bűnösök vagyunk, az Isten evangéliuma meghirdetetik számunkra a bűnök bocsánatára, hogyha mi elfogadjuk ezt a bocsánatot, akkor örök életünk lesz.
And all of that are right.
Ez mind helyes és igaz.
Except that when the disciples preached the gospel in Luke 7, Jesus had not died.
Kivéve, hogy amikor az evangéliumban, a Lukács evangéliumának 7. részében meghirdették a tanítványok az evangéliumot, akkor még Jézus nem halt meg. Itt ugye a harmadik pont az volt, vagy a második pont, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és ezért mi tudunk bocsánatot kérni, és ezért lesz örök életünk.
What is the good news?
Tehát akkor mi az ő jó hírünk?
The good news is that the kingdom has come.
A jó hír, az örömhír az, hogy az Isten országa elérkezett.
Good news is that Jesus is king.
A jó hír az az, hogy Jézus Krisztus király.
Included in his kingship is his work of salvation, of course.
Az ő királysága magába foglalja a megváltás művét, természetesen.
But you know, missionaries have come for years to our country in India and presented Jesus as savior.
Tudjátok, misszionáriusok évtizedeken keresztül jöttek az országunkba, és Jézus Krisztust meghirdették, mint megváltót.
And presented a heresy.
És egy heresy, eretnekséget tanítottak.
What is the heresy? That you can have Jesus as savior without having him as king and lord.
És az eretnekség abban áll, hogy azt mondják, hogy te, neked Jézus lehet a te megváltód, aki megváltott a bűneidből, anélkül, hogy ezt hangsúlyozták volna, hogy Jézus Krisztus a te életednek az ura, és hát az élet, mindenség ura.
That is simply untrue.
Mert ez így nem igaz.
Jesus is first Lord and King.
Jézus először is úr és király.
It is as Lord and King that we have to accept him and come into that, into a relationship with him.
Ő hozzá, mint úrhoz, mint királyhoz kell elé lépnünk és elfogadnunk őt, és így vele kapcsolatba kerülnünk.
The cross provides us the means to do that.
A kereszt pedig azzal az eszközzel ajándékoz meg bennünket, amin keresztül ez lehetségessé válik.
When I identify, not accept, when I identify with Jesus in his death on the cross.
Hogyha én nem csak elfogadom, hanem meghalok az ő halálába a kereszten, tehát identifikálódom vele.
It is not actually simply believing that Jesus died for my sins.
Ez nem csak annyit jelent, hogy én elhiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért.
It is actually saying with Paul, I am crucified with Christ.
Hanem Pállal együtt azt mondom, hogy én Jézus Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve.
Yes. Jesus is Lord and King. That's the big. That's the big story.
Jézus úr és király, ez a nagy történet.
And that's the good news.
Ez a jó hír, ez az örömhír.
That was the good news even before he died on the cross.
És ez már akkor is az örömhír volt, mielőtt ő meghalt a kereszten.
That remains the good news today.
És ez maradt a jó hír mai napig.
Jesus is king.
Jézus a király.
His parables reveal to us an understanding of what that kingdom is.
Az ő példázatai pedig azt mutatják meg számunkra, hogy milyen ez a királyság.
You know, most of us come from backgrounds where we like to define and very clearly box things up.
A legtöbben olyan háttérből jöttünk, hogy szeretjük definiálni a dolgokat, és szeretjük olyan kis dobozokba bedobozolni, ahol számunkra átlátható, érthető, kontrollálható.
Do you realize that the Bible is probably the worst written book in the world?
Nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy a Biblia talán a legrosszabb módon megírt könyv a világon.
You know, if I was God, I'm not. If I was God.
Ha én lennék Isten, én nem vagyok, de ha én lettem volna.
I would have put the Bible into chapters.
Én olyan fejezetekbe írom a Bibliát.
Trinity.
Hogy Szent Háromság.
Sin.
Bűn.
No, whatever.
És a többi ilyen.
Now to understand one theme, I have to look from Genesis all the way to Revelation.
De most ahhoz, hogy megértsek egy ilyen témát, végig kell olvasnom a Bibliát, a Genezistől, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig.
You know, why did God write some of the theological self-help books that we find today?
Miért nem írt Isten számunkra valamilyen rendszeres teológiai művet, amiket ma számosat találunk?
Because the kingdom can actually not be defined.
Mert az ő királysága, az ő országa nem lehet így definícióba szorított.
It can only be sort of explained.
Ez csak el lehet magyarázni.
Even Jesus could not define the kingdom.
Még Jézus sem tudta definiálni a Isten országát.
He always said the kingdom of God is like.
Mindig azt mondta, Isten országa olyan, mint.
It's like this, or it's like that. It's like this, or it's like that.
Igen, olyan, mint ez, vagy olyan, mint az. És akkor így vezeti be a példázatait.
I think it's important to hold that truth.
Nagyon fontos, hogy ehhez az igazsághoz ragaszkodjunk.
That the kingdom of God is actually too big for us to actually even begin to understand in our small minds.
Hogy Isten országa túl nagy, még ahhoz is, hogy megértsük a mi kicsi agyunkkal.
Look back at the parables.
Nézzünk vissza a példázatokra.
Most of the parables.
A legtöbb példázat.
There are some parables which are spoken in response to a question.
Vannak olyan példázatok, amelyek egy bizonyos kérdésre válaszul születnek.
But there are some parables that Jesus actually volunteers, right?
De vannak olyan példázatok is, amit Jézus csak úgy magától önként elkezd mondani és magyarázza nekik az Isten országát.
And most of the parables that Jesus actually volunteers has a central person.
És a legtöbb olyan példázat, amit Jézus csak úgy magától elkezd mondani, van ezekben egy központi személy.
A central person around whom the whole parable revolves.
Egy központi személy, aki körül az egész példázat köröz.
A sower who goes to sow the seed.
A magvető, aki kimegy, hogy vesse a magot.
A man who takes a mustard seed and plants it in the ground.
Egy ember, aki fogja a mustármagot és elveti a földben.
A woman who takes yeast and mixes it into the dough.
Az asszony, aki fogja a kovászt és bele gyúrja a tésztába.
It is the central person that moves the kingdom of God through the stages of what happens.
Van egy központi személy, aki az Isten országát előre mozdítja.
And through the parables Jesus began to reveal the nature of the Father.
És a példázatokon keresztül Jézus elkezdi megmutatni az Atyának a természetét.
His heart, his passion.
Az ő szívét, az ő szenvedélyét, az ő szeretetét.
His character.
És az ő jellemét.
He explained it in local terms.
Ezt a helyi kifejezésekkel mondja el, magyarázza el.
You know, the problem today is that we still try to explain to the people outside the church who Jesus is in first century AD Mid-Eastern stories.
Tudjátok, mi a probléma? Hogy mi a gyülekezetben nem járó világi embereknek megpróbáljuk elmagyarázni, hogy kicsoda Jézus az első századi közép-ázsiai az első századi közel-keleti képekkel.
You know, I wish that our cultures begin to write parables.
Úgy kívánom, hogy a mi kultúráinkban születnének példázatok.
That bring the local, normal, everyday life of Hungary into a story that explains who the Father is.
Ami a lokális, a helyi, magyar, átlag embernek mondaná el az általa használt képekkel és valósággal, hogy kicsoda az Atya.
Instead of trying to explain to the people outside the church the significance of a Samaritan.
Ahelyett, hogy kézzel lábbal próbáljuk elmagyarázni a nem egyházias gondolkodású embereknek, a samaritánusoknak a fontosságát és jelentőség.
Do you have an equivalent of a Samaritan?
in Hungary.
Van itt olyan népcsoport, akiket a samáriaiakhoz hasonlítani tudnánk Magyarországon?
We have equivalent of the Pharisee, don't we?
Vikol.
The equal, someone like the Pharisee of the, yes. Do we have one in
Hungary?
Van olyan,
akiket a farizeusokhoz tudnánk hasonlítani? No.
But the main thing I want to say about that is that the kingdom is all about the king.
Mégis a legfontosabb, amit mondani szeretnék, hogy az Isten országa az elsősorban a királyról szól.
It's not all about the church.
Ez nem elsősorban az egyházról szól.
It's not all about me and you.
Nem is én rólam, meg te rólad.
It's not about my mission organization or another mission organization.
Nem is az én missziói szervezetemről, vagy egy másik missziói szervezetről.
It's about the king.
Hanem a királyról.
The king is the only central figure in the kingdom of God.
A király az egyetlen központi személye az Isten országának.
And I think some of us in mission organizations and in denominations need to relook at the way we do things.
És ezért a mi missziói szervezeteinkben és az egyházunkban sokunknak újra rá kell nézni így az a Bibliára, az igére.
Does Interserve work as if Jesus is at the center?
És így a mi munkánkra is. Úgy dolgozunk, aminek a középpontjában Jézus áll.
Or is my like or dislike, or my even my doctrine, is that what drives?
Vagy az a mozgatóerőm, hogy én mit szeretek, vagy mit nem szeretek, vagy én nekem milyen hitvallásaim vannak, amihez kötöm magam.
And everything is defined in the kingdom by movement either towards the king or away from the king.
És minden így határozható meg tulajdonképpen a Bibliában, hogy ez egy olyan mozgalom, ami a király felé mozgat, vagy a királytól elvisz.
Take the case of the prodigal son.
Nézzük meg a tékozló fiú történetét.
What is the story about?
Miről szól ez a történet?
The story is about a movement away from the king and towards the king.
A történet arról szól, hogy hogyan mozdul ez a fiú egyre távolabb a királytól, és utána hogyan mozdul vissza a királyhoz.
You know, in India, when I became a Christian, then if you did not have a date on which you accepted Jesus, your personal savior, people doubted whether you were Christian.
Indiában, amikor én hitre jutottam, abban az időben, hogyha nem tudta az ember megmondani a megtérésének a pontos dátumát, akkor azért mások igencsak megkérdőjelezték azt, hogy ő tényleg keresztjén-e, vagy megtért, újjászületett embere.
But actually, seeing salvation,
de hogyha a megváltást nézzük,
and seeing our Christian life,
és a keresztény életünket,
as a journey rather than an event is a very important part of understanding how the kingdom works.
Fontos, hogy az egész utat lássuk, mint egy út, és nem csak egy történést. Mert az Isten országának a történésébe, vagy az útjába kapcsolódunk be.
You know, we like to classify people. Categorize was the word I heard in the morning. People as believers, seekers, heathen.
Mi szeretünk így kategorizálni embereket. Ezek a hívők, ezek a vágyakozók, keresők, ezek a kívülállók.
You know, when you go out into the missions world, you realize that there are no very clear distinctions.
Hogyha elmegyünk a missziói terepre, akkor azt kell észrevegyük, hogy ezek a kategóriák így ilyen tisztán nem használhatóak.
There is a journey.
Hanem egy úton lét van.
And missions is about coming alongside people on their journey.
És a misszió az az, hogy az emberek mellé szegődünk ezen az úton létükben.
Were the disciples, when Jesus called them, had they become Christian?
A tanítványok, amikor mielőtt Jézus elhívta őket, keresztjének voltak?
Or did Jesus journey with the disciples towards bringing them to an understanding of who the Father is? And who he is.
De nem azt látjuk, hogy Jézus melléjük szegődött, és ezen a közös útjukon magyarázta el nekik egyre mélyebben, hogy kicsoda az atya és kicsoda ő.
You know, when you talk about discipleship, and the Mid-Eastern and Eastern understanding of discipleship is very different from a Western understanding of discipleship.
Hogyha a tanítványokról és a tanítvány képzésről beszélünk, ez keleten és nyugaton egészen mást jelent.
And I hope Eastern Europe is different.
Én abba bízom, hogy Kelet-Európa más.
Because when you look at, you know, I'm involved in discipleship ministry means I'm leading a series of Bible studies.
Hogyha azt nézem, hogy mit jelent ez a tanítványátétel, ez általában egy bibliaóra sorozatnak a vezetését jelenti.
In the Mid-Eastern and Eastern understanding, that's not like that.
De a közel-keleti értelmezés szerint ez nem az.
There, a disciple left everything that they had and went to learn about life from the master.
Ott a tanítvány mindent maga mögött hagyott, amilyen volt, csatlakozott a mesteréhez, hogy az életét tanulja és vegye át.
So when the two disciples follow after Jesus and ask them, where are you staying?
Amikor a két tanítvány Jézus után megy, és megkérdezi, hogy hol szállsz meg.
It was not a curious question just because they wanted to drop in for tea.
Ez nem csak egy olyan kíváncsi kérdés volt, mert meg akartak nála állni egy kávéra.
In Mid-Eastern understanding, if you were going to become a disciple of someone, you actually went and lived with them.
A közel-keleti értelmezésben, hogyha valakinek a tanítványává szegődött az ember, ez azt jelentette, hogy vele élt.
And that's the Eastern understanding too.
És ez a keleti értelmezés is.
The disciple goes and lives with his guru.
A tanítvány az elhagyja a saját helyét és a guruval él.
And the disciple looks at his rabbi, his teacher, his master, and tries to learn everything about life from him.
A tanítvány fölnéz a mesterére, és nézi az életét, és próbálja modellezni, és mindent megtanul, mindent átvenni, ahogy a mestere él.
When does he get up?
Mikor kell föl?
What is the first thing he does when he gets up?
Mit csinál legelőször, amikor fölkelt?
What are the things he eats?
Miket eszik?
How does he link to his family?
Hogyan kapcsolódik a családjához? Hogyan van közöttük?
How does he respond when someone criticizes him?
Hogyan válaszol, amikor valaki kritizálja?
By doing life together, a disciple wanted to become like his guru, like his rabbi.
Amikor együtt vannak, és az életet együtt élik át, közben válik a tanítvány olyanná, mint a mestere, vagy keleten a gurúja.
Because we are highly individualistic, that's we've lost all that.
Mivel mi annyira individualisten gondolkodunk és élünk, teljesen elveszítettük ezt az aspektust.
And we only link with the person we are discipling maybe once a week, maybe twice a week, maybe three times a week.
Akit tanítványozunk, azzal lehet, hogy hetente egyszer találkozunk, esetleg kétszer, vagy ha háromszor, az már nagyon sok.
You know, the people we have discipled the best, in a sense. My wife and I.
Akiket mi tanítványoztunk a feleségemmel.
Have been the ones who've come and lived at our home.
A legaktívabb tanítványozási munkát úgy tudtuk, vagy azokkal tudtuk elvégezni, akik ott laktak velünk.
Through the last 33 years of our married life, we had about 14 or 15 people who come and lived at home. Some 6 months, some 1 year, some 2 years.
Az elmúlt 33 évben, mióta házasok vagyunk, a legintenzívebb és áldásosabb tanítványozást azok felé tudtuk biztosítani, akik velünk laktak. Van, aki 6 hónapig, van, aki 1 évig. How many people?
About 15 people.
Kb. 15 ember.
You know, when someone lives in your home, you cannot fake anything.
Mert ha valaki ott lakik veled az otthonodba, akkor nem tudsz fake, hát nem tudsz ilyen megjátszani magadat.
They see how you react to your spouse. They see how you respond to your children.
Látják, hogy a feleségednek hogy válaszolsz, látják, hogy a gyerekeidnek mit mondasz.
They see even how things go wrong. What do you do?
Látják azt is, hogyha a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnéd, akkor hogyan viselkedsz?
When you do something wrong, how do you respond?
vagy hogyha te rontottál el valamit, te hibáztál, akkor hogyan viselkedsz?
Discipleship is walking with people in their journey towards God.
A tanítványság tulajdonképpen az embereknek a, tehát hogy együtt haladnak az úton Isten felé.
I put up three words there: evangelism, discipleship, community.
Három szót írtam ide föl: evangelizáció, tanítványátétel és közösség.
Here's the question I want to ask you: are those words in the correct order?
Ezt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ezek a szavak, ezek a fogalmak megfelelő sorrendben vannak-e?
So he would put it upside down.
Levente megfordítaná.
Would anyone agree with that?
Van, aki ezzel egyetért?
You would put it in both directions, okay?
Mind a két, igen. Azt mondta magyarul is.
If you go to Muslim, Buddhist, Hindu groups,
ha muszlim, hindu vagy buddhista csoportokba megyünk,
you have to put it upside down.
Akkor meg kell fordítani pontosan a sorrendet.
Simply presenting, you know, news about the death and resurrection of Jesus Christ makes no sense to them.
Hogyha egyszerűen csak meghirdetjük, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt a mi bűneinkért, ez számukra így semmit nem jelent.
And I will speak more about this on my third day.
De majd erről a harmadik napon fogok többet beszélni.
Individual or community? What's the biblical model?
Individualista vagy a közösségi? Melyik a bibliai modell? Community.
You know, when the Eastern bloc looks at community.
Hogyha
Eastern, I mean Eastern of the world, not Eastern of Europe.
Ha a világ keleti részére nézünk, és most nem csak Kelet-Európára gondolok elsősorban, hanem a világ keleti részére felére, akkor egyértelműen a közösségi dominál.
For us, community is everything.
Számunkra a közösség minden.
The individual has no value almost.
Az individuumnak szinte alig van értéke.
So if my daughter is going to marry outside my community and bring dishonor to my community, it's okay for me to kill her.
Tehát, hogyha a lányom a közösségen kívül megy férjhez, oly módon, hogy szégyent hoz a közösségre, akkor nekem, mint apának jogom van őt megölni.
That's not a biblical model either.
Ez nem bibliai modell, félre ne értsük.
Because in the biblical model, an individual has worth. He's made, he or she is made in the image of God.
Mert a bibliai modellben igenis a személynek, az individuumnak van értéke, Isten képére formáltatott.
An individual has to have a personal relationship with Jesus Christ.
A személynek fontos, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolata legyen.
An individual has to be walking with his God.
És a személyeket hívjuk meg, hogy Jézussal járjanak.
It's important to know that God loves me, God has a purpose for me, and God is using me.
És ez fontos, hogy tudjuk, hogy Isten szeret engem, Istennek van célja számomra, és Isten használ munkatársaként engem.
But if that's the only narrative, then we are not talking about individual, but we are talking about individualism.
De hogyha ez az egyetlen narratívánk, akkor nem az individuumról beszélünk, hanem individualizmusról beszélünk.
And there is no place in the Bible for individualism.
És individualizmusnak viszont nincs helye a Bibliában.
The individual is valued.
A személy, az individuum értékkel bír.
But the individual lives in the context of community.
De a személy, az individuum a közösség kontextusában él.
And we cannot lose either narrative.
És egyik narratívát sem veszíthetjük szem elől.
So how do we understand community?
Tehát hogyan értjük a közösséget?
In 1 Peter 4.
1 Péter 4-ben.
Sorry, 1 Peter 2.
1 Péter 2-ben.
Peter begins to talk about Christian life, right?
Péter a keresztény életről kezd beszélni.
Would someone like to read 1 Peter 2?
Valaki felolvassa 1 Péter 2.
Maybe just 4 to 6 for now.
4-től 6-ig.
I don't have time, so let's skip the work.
Ágoston, megvan, olvasod?
4-7, sorry, 4-7.
1 Péter 4, vagy 2.
1 Peter 2.
4-6.
4-7 and
4-7.
Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amely az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal ajánljátok fel, amely kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ímé leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígéretnek, igének. Ők erre is rendeltettek. Ki azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, vagy Isten tulajdonába vetetném, tulajdonba vetném, hogy hirdessétek a tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott.
Köszönjük el. Szépen, már egy kicsit túlszaladtunk, de ez nagyon szép volt, csak.
I put 10 there, but I said up to 7 first.
Igen. De elég volt, igen, elég volt először a hetedik versig, de köszönjük.
It's okay.
So 1 Peter 1 deals with us as individuals coming to Jesus Christ.
Tehát 1 Péter 1 azokról a személyekről szól rólunk, akik Jézus Krisztushoz megyünk.
But very quickly in 1 Peter 2 he goes on to say, as you come to Jesus the living stone.
De az 1 Péter 2-ben már nagyon gyorsan átmegy arra, hogy mint ahogy ti Krisztushoz jöttetek és élő kövek vagytok.
You as living stones are being built into a spiritual house.
Ti mint élő kövek lelki házzá építettetek fel.
And therein begins the understanding of what happens when we come to Jesus Christ.
És akkor már itt arról beszél, hogy mi történik, hogyha mi Jézus Krisztushoz megyünk.
We come to Jesus Christ as individuals.
Mi egyénenként jöttünk Jézushoz.
But very quickly we have to work with other stones to become a spiritual house.
De nagyon hamar a más élő kövekhez kapcsolódunk, hogy lelki házzá váljunk.
Often we think that's what a spiritual house looks like.
Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy így néz ki egy lelki ház.
A number of individuals who come together in a circle.
Egy csomó személy, egy individuum, akik így, mint egy kör, összecsoportosulnak.
No wonder Jesus doesn't dwell.
Nem csoda, hogy Jézus nincs ott közöttük.
Because a spiritual house has what? Stones piled one on top of the other.
Mert a lelki házban mi van? Kövek, stones.
Egymásra
helyezve.
Okay. No one wants to be the last stone, do we?
Senki nem akar a legalsó kő lenni, ugye? A legutolsó kő lenni.
Because no one's going to look at you. They all going to look up there.
Mindenki ott fenn akar lenni.
Spiritual house.
Lelki ház.
That's a church, a Catholic church actually.
Ez egy katolikus templom. Quebecben?
Quebec.
Quebec. Uh-huh.
Stones piled on each other.
Kövek egymásra építve.
Now the three types of stones that are attributed to who Jesus is in this whole parable, as it were.
Három fajta kövek, amiből megláthatjuk, hogy kicsoda Jézus.
First is that he is the cornerstone or keystone.
Ő a sarokkő, a kulcskő.
We understand that, don't we?
Értjük ezt, ugye?
Upon no other foundation can anyone build. That cornerstone that holds everything together, Jesus Christ.
ő a sarokkő, senki nem építhet más alapra, mert az Jézus Krisztus.
Is the stumbling stone.
A második típusú kő, ez a botránkozás köve.
The stumbling stone is about people who are not able to obey Jesus.
Akik nem képesek engedelmeskedni Jézusnak.
And we often think that this Jesus is a stumbling stone to those who don't come into relationship with him, to the people of no faith.
Mi sokszor azt gondoljuk, hogy Jézus azoknak válik botránkozás kövévé, akik nem fogadják el Jézust, akik nem jutnak el odáig, hogy a hitben hozzá kapcsolódjanak.
But actually the context of this is, it is Jesus is a stumbling stone to those who cannot accept that they are being built into a spiritual house.
De ennek a szövegnek az összefüggésében azok, akik a megbotránkozás köveként néznek rá, azok, akik nem tudják elfogadni a helyüket a lelki házban.
In other words, if we cannot accept that central to our faith is the fact that we belong to a community, then Jesus becomes a stumbling stone, because that's what he wants us to be.
Tehát, hogyha például mi nem tudjuk elfogadni, hogy központi a hitünk számára az, hogy Jézus közösségbe hívott bennünket, és így együtt épülünk rá. Aki ezt nem tudja elfogadni, annak számára Jézus a megbotránkozás kövé lesz, mert hogy ő ezt kéri.
And the third stone he talks about, I don't know whether it's there in the Hungarian translation, it's there in the English translation, is a capstone.
És a zárókő, a harmadik kő.
Or a keystone.
Az a kulcskő.
Do you know what a capstone is?
Tudjátok, hogy mi a zárókő?
Any architects here?
Van itt építész?
Yes.
Right, in an arch, right?
In an arch, igen, az.
So when that arch is there, that middle stone,
az a középső kő,
with the stone on top,
amelyikre van téve az a felső kő.
So the stone on top is called the capstone, the middle stone is called the keystone.
Tehát a zárókő a felső kő, és a kulcskő pedig az a középső kő.
So what does that middle stone do? What does the keystone and the capstone do, you think?
Mit csinál ez a középső kő?
Sorry?
Holds it together or make it stable.
Ah, it actually, stuck is a better word.
Stuck.
It actually comes in and drives the stones against each other.
Tehát, hogy amikor bejön, akkor szétfeszíti, vagy egymáshoz feszíti a többi kövöket.
If you look at that, it ensures that there is no place between the stones.
Nincsen több hely a kövek között.
It ensures that they are packed nicely and tightly.
Ez biztosítja azt, hogy szépen és szorosan illeszkedjenek, szoruljanak egymáshoz.
And if there's some part of a stone sticking out, the other stones crush that part so that it doesn't stick out.
És hogyha valamelyik kilóg, akkor a másik így valahogy összenyomja, hogy ne lógjon ki.
And the stones come and fit together.
Tehát ezek a kövek így ezáltal fognak összeilleszkedni.
And that is a far better picture of community.
És ez a közösségnek egy sokkal jobb képe.
You know, we like our space.
Mi szeretjük a mi helyünket, a mi terünket.
No one should come into that space.
Senki ne törjön be az én terembe.
You know what happened after Pentecost?
Tudjátok, mi történt Pünkösd után?
Then the Holy Spirit came on them.
Amikor a Szent Lélek kitöltetett rájuk.
And after the great message that Peter had delivered.
És a Péter nagy üzenete, amit elmondott nekik.
What do we find? A group of people who are into each other's space.
Azt látjuk, hogy az emberek csoportja, akik egymás terébe benne voltak.
Everything belongs to everyone.
Hirtelen mindenki minden.
They are working together, they are living together, they are part of each other's life.
Elkezdtek együtt haladni az életútjukon, együtt élni, egymás társaivá váltak.
They live together.
Együtt együtt éltek, egymáshoz kapcsolódtak.
You belong to each other. We're not simply a group of individuals who come in and do what we want and relate to each other, but we actually one.
Egymáshoz tartoztok. Tehát nem csak egy ember csoport vagytok, akik egyénenként összetalálkoztok néha, és mindenki éli individualista módon az életét, hanem egy közösség vagytok, egy vagytok.
The kingdom of God is about communities of God.
Az Isten országa Isten közösségeiről szól.
Individuals who have learned to live in unity.
Olyan egyénekről, akik megtanultak egységben élni.
Who are part of each other's lives.
Akik egymás életének a részévé váltak.
Who share what they have.
Akik megosztották azt, amiük van.
You know why the world, in the world there is hunger?
Tudjátok, hogy a világban miért van éhség?
Why is there hunger in the world today?
Na miért van éhség a világban ma? Unequal.
Right, because we don't know how to share what
God actually
provided.
Hogyan osszuk meg azt, amivel Isten bennünket ellátott.
Yeah, that's true of the church.
És ez igaz a gyülekezetben is, az egyházban is.
We don't know how to share with each other what God has given us.
Nem tudjuk, hogy hogy osszuk meg egymással azt, amit Isten adott nekünk.
We think it belongs to us.
Azt gondoljuk, hogy ez a miénk.
That is a symptom of the king not being central.
És ez annak a tünete, hogy a király nincs a középpontban. Nem,
when
nincs központi helyen.
When everything is about the king, then nothing is about us.
Hogyha minden a királyról szól, akkor semmi nem szól rólunk.
Community is that visible expression of the kingship of Jesus Christ in our midst.
A közösség az a látható kifejezése Jézus Krisztus királyságának közöttünk. Tehát a Jézus Krisztus királysága közöttünk, ennek a látható kifejeződése, annak a tünete a közösség.
How do we know that we love God?
Honnan tudjuk, hogy szeretjük Istent?
Szeretjük embertársainkat.
If we love our neighbors.
Right, correct.
Love our neighbors.
And that's the same way. Our relationship and how we relate to each other shows the place of the king in our life.
És az, hogy hogyan viszonyulunk a fele barátainkhoz, megmutatja, hogy hol van Jézus a mi életünkben.
An essential part of the kingdom is grace, and I'm not going to touch on this.
És egy nagyon fontos része a Isten országának a kegyelem. És most ezt nem fogom, ebben nem fogok belemenni.
But I would like you to look at this in your groups if you have time.
De szeretném, hogyha a csoportokban erre kitérnétek.
But I want to move to forgiveness.
De a megbocsátásra szeretnék tovább menni.
Grace is linked closely to forgiveness, correct?
A kegyelem, az irgalom és a megbocsátás az szorosan kapcsolódik egymáshoz.
Correct?
Így yes. Van?
No? Yeah. Okay.
They are not very...
You can talk.
I thought you'd given up translating. And I think, I wonder whether you can explore what are the reasons we do not forgive each other. Not now
szeretném,
in the group, because I don't have time.
Szeretném, a kis csoportban, most nincs már időnk rá, de hogy mik azok a dolgok, amiket nem tudunk megbocsátani, amit nehezen bocsátunk meg egymásnak, hogyha a kis csoportban erről beszélgetnénk egy kicsit.
Are there any valid reasons, that means valid biblical reasons, when we need not forgive each other?
Van-e ehhez elfogadható bibliai magyarázatunk, hogyha nem akarunk vagy nem tudunk valamit egymásnak megbocsátani.
But if you look at the biblical understanding of forgiveness, it is actually unconditional.
Mert hogyha a bibliai értelmezését nézzük a megbocsátásnak, az feltétel nélküli.
Jesus already died.
Jézus már meghalt.
Forgiveness is on the table.
A megbocsátás ott van az asztalon.
Unconditional forgiveness is on the table.
Feltétel nélküli megbocsátás van ott az asztalon.
The way that forgiveness becomes applicable to me is that I have to go and pick it up.
Az, ahogyan a megbocsátás számomra valósággá válik, egyszerűen oda megyek és elfogadom.
And that's really what God wants us to do, right?
És ez az, amit Isten akar, hogy tegyünk.
In our relationship with each other, what God is saying is, no matter what happens, put forgiveness there on the table unconditionally.
És ezt kéri tőlünk Isten szintén, hogy mindegy, hogy mi történt, tedd oda a megbocsátásodat az asztalra, feltétel nélkül.
Then it becomes the other person's obligation to go and pick that up.
És akkor utána a másik személynek a feladata lesz az, hogy oda menjen és fogadja el.
Now that may involve a whole lot of confession and repentance and stuff, but that does not concern me.
És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez bocsánatkéréssel, megbánással és nagyon sok mindennel együtt járhat, de ez már nem az én feladatom.
That's between that person and God.
Hanem annak az embernek és Istennek a dolga.
I don't need to monitor that process.
Nem kell nekem monitoroznom ezt a folyamatot.
You know, we monitor a whole lot of things that only God should monitor.
Egy csomó olyan folyamatot szeretünk monitorozni, ami egyedül Istennek a dolga így felülvizsgálni vagy számon tartani.
You know, I remember a number of times when I've been in a worshiping congregation and people have skipped over me for communion.
Én voltam olyan istentiszteleteken, ahol az emberek, amikor úrvacsorázni mentünk, skipped over me, engem kihagyta.
Jumped over me. They didn't give me communion, they passed them.
Okay. Tehát neki nem adtak úrvacsorát.
And they would tell me that it's the Lord's table.
De hát ez az Úr asztala.
You know, the biblical version is, let every man examine himself.
És az van az idő, hogy mindenki vizsgálja meg önmagát.
It's actually not, make sure that that person has examined himself.
És nem az van benne, hogy te légy arról meggyőződve, hogy ő megfelelően vizsgálta meg önmagát.
You know, we unconsciously and subconsciously monitor so many things that actually only God should monitor.
Mi tudatosan vagy tudattalanul nagyon sok mindent monitorozunk, vizsgálunk, amit egyedül Istennek kell vizsgálnia.
It is not our responsibility to monitor the confession and repentance of people. It is our responsibility to put forgiveness on the table so that they can pick it up.
Az nem a mi felelősségünk, hogy vizsgáljuk a másik embernek a őszinte bűnbánatát és megtérését. A mi felelősségünk az, hogy oda tegyük az asztalra a mi megbocsátásunkat. A többi az Isten és annak az embernek a dolga.
Forgiveness is a step of faith.
A megbocsátás az hitben való kilépés.
Is Philip Yancey a known author here?
Philip Yancey-nek ugye egyre több magyar könyve is jelent, vagy magyarul is jelennek meg könyvei.
10-12 years back he wrote a book called What's So Amazing About Grace.
Valamennyi évvel ezelőtt Meghökkentő kegyelem, de nálunk is megjelent ez a Meghökkentő kegyelem.
And in that he says that forgiveness is a step of faith.
Ebben ő azt mondja, hogy a megbocsátás az a hitnek a lépése.
What does he mean?
Mit ért ez alatt?
He says forgiveness doesn't mean that I deny the hurt and pain caused to myself.
A megbocsátás nem azt jelenti, hogy én letagadom azt a fájdalmat és azokat a következményeket, amiket a másik cselekedete nekem okozott.
Of course there is injustice done to me, pain done to me, I feel it, right? I'm a human being.
Természetesen, amikor igazságtalanság történik velünk, az fájdalommal jár, és én ezt érzem, ember vagyok.
But I take that pain and I take that injustice and I lay it down before the God who understands my pain and who's a God of justice.
De én veszem ezt a fájdalmat, és oda teszem az Isten elé, aki érti az én fájdalmamat, aki az igazságnak az ura.
And then I step over all of that in faith.
És aztán átlépek rajta hitben.
Leaving that pain and that injustice in the hands of a God who knows exactly what I'm going through.
És ezt az egész fájdalmat és igazságtalanságot és mindent annak az Istennek a kezében hagyom, aki pontosan tudja, hogy mi mentem keresztül.
So as we look at unity, we begin to understand that actually Trinity is the model of our community.
Hogyha az egységre nézünk, akkor elkezdjük megérteni azt, hogy a Szent Háromság a modellje a mi egységünknek.
And maybe in our groups again, what do we learn about community from our understanding of the triune God?
És akkor talán újra ez egy kérdés, amit a kis csoportokban beszélhetünk meg, hogy az egységünkben előre haladva mit tanulunk a Szent Háromság Istenről.
Trinity is a very difficult concept to understand.
A Szent Háromság megértése egy nagyon bonyolult koncepció.
For us who know the Bible is difficult.
Számunkra is.
We try to convey that to someone who is from another faith, that's even more difficult.
De hogyha valakit egy más hit, más vallás követőjét akarunk erről meggyőzni, hát az még bonyolultabb.
And yet somehow it is the mandate to the church.
És mégis ez az egyház mandátuma, megbízása.
To help people outside the church understand the Trinity.
Hogy az egyházon kívülieknek segítsen megérteni a Szent Háromságot.
Right? Because we right from the beginning we talk about God the Father and Jesus Christ the Son.
Az első pillanattól kezdve beszélünk az Atyáról, mint Isten, az Istenről, mint Atyáról, és Jézus Krisztusról, mint Fiúról.
And the Muslims turn around and say, do you worship one God, or two gods, or three gods? I'm confused.
És a muszlimok rád nézik, és azt mondják, most akkor te egy Istent, két Istent, vagy három Istent imádsz, nem értem.
So how many gods do we worship?
Tehát hány Istent imádunk?
One God, three persons.
Egy Isten, there három személy.
Is the model of community.
Ez a közösségnek a modellje.
Three persons, so united together that they are one.
Három személy annyira egyesülve, hogy ők egy.
And that's the church.
És ez az egyház.
We as people so united together, so indivisible.
Mi emberekként annyira egymással egyesülve, annyira összefonódva, hogy egy közösség vagyunk, egy.
And people from outside look at us and say, oh, now I understand what you mean by three persons in one God.
És amikor a kívülállók ránk néznek, akkor mondhatják azt, hogy most már értem, hogy miről beszéltek, hogy egy Isten és három személy.
The problem of course is that people outside look at us and say, you are three persons and you remain three persons, I can't understand you are one God.
A probléma inkább az, hogy amikor kívülről ránk néznek, akkor azt látják, hogy ti három személy vagytok, és három személy vagytok, és azok is maradtok. Tehát hogy lehet ez egy Isten?
If we are to display who the Father is,
hogyha nekünk azt kell modelleznünk, hogy ki az Atya.
If the world has to know that Jesus Christ has been sent by God, John chapter 17.
Hogyha a világnak meg kell tudnia, hogy Jézust az Atya küldte, ahogyan ő ezért imádkozik a János 10, vagy ahogy erről beszél János 17-ben.
We have to be people who understand what unity actually means.
Akkor nekünk olyan embereknek kell lennünk, akik megértik, hogy mit jelent az egység.
If you look at it another way,
hogyha a másik oldalról nézzük,
disunity in the church,
az egység hiánya az egyházban,
means that the church denies the existence of the Trinitarian God.
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyház megtagadja a Szent Háromság Isten egységét.
And that is why Jesus has a single missiological strategy.
És ezért Jézusnak egyetlen egy missziói stratégiája van.
John chapter 17.
János 17.
When you are united, the world will know.
Ha egyek vagytok,
sent by the Father.
Akkor a világ meg fogja tudni, hogy engem az Atya küldött.
And yet, how disunited is the Christian world today?
A keresztény világ ma mennyire hiányában van ennek az egységnek?
I know it's great that you all are sitting in one room.
Nem tudom, ez nagyszerű, hogy most itt mind egy teremben ültök.
Because biblical unity is not about uniformity.
Mert a bibliai egység nem uniformitás, nem egyformaság.
God did not call just the Hungarian peoples of the world to be united together.
Isten nem csak a magyar embereket hívta, hogy legyenek egységben.
Even that is difficult, right?
Pedig már ez is elég nehéz lenne.
But God called people from every nation, tribe, people and language to be united together in this one body.
Hanem Isten minden nemzetből, népből, törzsből hívta ki az övéit, hogy ebbe az egy testben egyekké legyenek.
And the challenge for us is to remain a diverse body.
És a kihívás az számunkra megmarad, hogy megmaradjunk ebben a nagy testben.
And yet demonstrate a unity that reflects the nature of the Trinitarian God.
Tehát, hogy úgy maradjunk meg a Jézus Krisztus testébe, hogy sokszínűek vagyunk, de mégis a sokszínűségünkkel együtt Krisztus testének az egységét tudjuk a világban fölmutatni, megélni.
That's a long bell.
Ez egy hosszú harang, yeah. Vivon! Vivon against the Turks, 500 years ago, so we have a long noon
bell. Okay.
Bell.
The kingdom communities are those that reveal, have the king as central.
Tehát a Isten országának a közösségében fontos, hogy a király maradjon a centrumban, a középpontban.
They're characterized by grace and forgiveness.
Jellemzője a kegyelem és a megbocsátás.
And they demonstrate the nature of their God through their unity.
És Isten természetét demonstrálják, mutatják ki azzal, ahogyan egységben vannak.
And again, those two questions are suggestions. What are the reasons for our disunity, and what should be the basis of our unity?
És újra két kérdés a csoportokhoz. Mik az okai, ami egységünk hiányának és megosztottságunknak, és mi lehet az alapja a mi egységünknek?
If we believe in the kingdom,
hogyha hiszünk az Isten országában,
then we will understand the significance of Jesus building a community of his people together.
Akkor mi annak a fontosságában is hiszünk, ahogy Jézus az övéinek az egységét formálja.
And the only way we can be community is if we understand how to be a united people.
Mert csak akkor lehetünk egységben, hogyha megértjük, hogy hogyan lehetünk Krisztus közös, vagy akkor lehetünk közösségben, ha megértjük, hogy hogyan lehetünk Krisztusban egységben egymással.
Will you pray?
Imádkozzunk. Yes, sure.
It's not time for questions, I'm sorry.
Yes, we came after the prayer question. Szent Háromság Isten, leborulunk előtted, és megvalljuk, hogy nem egészen értjük a te nagy titkaidat. De köszönjük, hogy nem is az a legfontosabb, hogy értsük, hanem az, hogy éljük. És hogy amit megmutatsz nekünk, abban engedelmesen kövessünk téged. Hogy téged szemlélve a te tanítványaiddal váljunk, és a te életed bennünk kiformálódjon. Hogy a te halálodat ne csak tudjuk és higgyük, hanem legyünk keresztre feszítve veled együtt a te halálodban. Hatalmasak ezek a kihívások, amiket most nekünk adtál. Kérünk, hogy érleld bennünk, vidd mélyebbre a lelkünkben, a szívünkben, az egész lényünkben is. Így mutass rá azokra az egyenetlenségekre, az egységnek a hiányára, aminek a mi kevény szívünk, a mi megbántódásaink, a mi igazságérzetünk az akadálya. És vezess bennünket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy elengedjük, hogy az asztalra tegyük a megbocsátásunkat, és úgy tudjunk tovább menni erről a helyről, hogy a te egységedet kívánjuk modellezni. Így kényelünk, könyörülj a mi egyházainkon. Még sokszor könnyebb egységbe lenni így egymással, akikkel csak együtt kell táborozni. És még nehezebb együtt lenni azokkal egységben, akikkel közös felelősség nyomja várunkat, és közös döntések és teherviselés. Urunk, taníts bennünket a te lelkületeddel, ne a magunk igazságérzetének, hanem az egység munkálóinak lenni. Kérünk, áldj meg és vezess bennünket. Amen.
Amen. Köszönjük szépen. Én szerintem van most még egy kis idő, ugye, a beszélgetésre.
We have some time for questions.
Van, hogy kérdés vagy hozzászólás, van a lehetőség.